ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. Méghozzá január 6-án szerdán reggel 4:09 előtt 3 perccel vagyunk az otthoni stúdiójában Mihálovics András.
Benti stúdiójában pedig Gede Balázs. Köszöntöm én is a hallgatókat. Jó reggelt kívánunk. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber. Erre felhívnám mindenkinek a figyelmét, mert most jön majd a HR percek rovatunk, amihez szoktak bőven záporozni a hozzászólások, úgyhogy megadjuk a lehetőséget most is erre természetesen, hogy elmondjátok a véleményeteket, tapasztalataitokat, észrevételeiket, vagy észrevételeiteket, és most előtte azért nyomjunk egy közlekedési blokkot, ha van Balázsnak valami a tarsolyban.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Az van, hogy én megnyomtam előbb a szignált, és utána keresgélek. Egyelőre torródás van a Gubacsi hídon Csepel felé. Ez Zsolt írta nekünk, de egy fél órával ezelőtt, úgyhogy ez nem biztos, hogy így van. Ezt majd kérjük tisztázni, hogyha valaki arra
pontosítani,
jár.
Igen. Na figyelj, van egy sávelzárás a Krisztina körúton, az Erzsébet híd felé a Krisztina tér előtt. Gázvezetéket javítanak ott ugyanis, illetve még érezni a hatásait az előbb történt, vagy a nem olyan régen történt két balesetnek. A 17. kerületben a Pesti út és a Ferihegyi út csomópontjában, ott minden irányban sávelzárás van a hírek szerint, illetve a 2. kerületben a Frankele úton is a baleset következményeivel kell számolni, ott a Komiádi Béla út közelében lehet fennakadás.
Igen, és éppen most ír egy hallgató, lehet, hogy hülyeséget beszéltem, akkor elnézést, a leasingbeadó nem marad birtokon belül, csak a tulajdonjogot tartja meg. Hát persze, hogy nem, hát ez zöldség volt, mert hogy ugye a birtokosa az a leasingbe vevő lesz, a tulajdonosa marad ő. Na, hát akkor indítsunk is.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
És itt van velünk Deák Andrea, a Greensearch Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, bújék!
Boldog új évet, és sikerekben, és HR tevékenységben, fejvadászatban gazdag új esztendőt, hogyha kívánhatunk ilyesmit. Na, és hát az új évvel együtt, ugye, meg a jó kívánságokkal együtt egyébként valóban HR fronton is elindul egy-két tennivaló, amit majd mindjárt el is kezdünk taglalni, de az egyik fontos témánk, amit egyébként a Facebookon földobtunk kérdést, csak még egyelőre kevésbé aktívak a kedves hallgatók, az az, hogy ugye megkérdeztük, hogy elvárható-e, vagy mit gondolunk arról, hogy elvárható-e, vagy kötelezheti a munkaadó munkavállalót arra, hogy oltassa magát. Például azért, mert a munkaköre ezt kívánja, akár azért, mert nemzetközi pozícióban van az illető, és sokat kell utaznia, akár nagyszámú tárgyalást kell bonyolítania, akár céges tréningek lebonyolításával foglalkozik, tehát bármi okból kifolyólag lehet-e azt mondani a munkavállalónak, hogy ő...
Hát amíg megérkeznek a hallgatói vélemények, addig hát vegyünk előre más témákat. Engem például nagyon érdekel a bónusz kifizetések és a fizetésemelések lebonyolításának rendje. Közben kacsinhatok a stúdióban ülő kollégára, hogy ezt hogy érdemes csinálni, mert ez aztán hát egy időzített bomba. Én nem kaptam, az miért kapott, én ennyit kaptam, az miért annyit kapott, stb. Stb. Egyáltalán van-e olyan ökölszabály a HR-ben, hogy fizetésekről lehetőleg ne nagyon informálódjanak a kollégák, vagy épp az ellenkezője lehet a célra vezető, hogy játszunk nyíltapokkal, és elnök vezérigazgató úrtól kezdve egészen a portás éjjeli őrig mindenki tudja mindenki fizetését.
Hát, nincsenek erre ökölszabályok, van, amelyik cég így csinálja, van, amelyik úgy. Én személy szerint azt gondolom, hogy ezek azért privát információk, az a baj, hogy ahhoz sokkal több információt kéne tudni egy emberről és az ő munkakörőjéről, a feladatáról, az elvárásairól, hogy ezt tényleg részleteibe vagy megértsük, hogy neki miért annyi az annyi. Na most azért ez, ahol az, mondjuk hárman dolgoznak, ott oké, de ahol már 300-an vagy akár már 30-an, ott biztos, hogy ez borzasztó nehéz követni, meg nem is kell, mert nem is biztos, hogy megértjük, hogy a másiknak pontosan mi a munkája, csak körülbelül. Hogy én ezt nem szoktam javasolni, ettől függetlenül információk jönnek-mennek. Ami inkább ökölszabály lehet, hogy az, hogy mi alapján kapunk, tehát hogy mi az értékelési rendszerünk, az mondjuk legyen nyílt, és az legyen viszonylag egyforma mondjuk egy adott munkakörben, tehát mondjuk az, hogy a szélszesek mennyit kapnak, vagy a háttérben dolgozó, már nem szó szerint az összeg, hanem hogy mi alapján, hogy számoljuk ki, hogy valakinek mennyi lesz a bónusza. Az éveleje és az első negyed év az ilyen szempontból mindig egy nagyon erős időszak, mert a legtöbb cég azért decemberbe zár. Ma már ugye nagyon sok nemzetközi cég van Magyarországon, akik viszont nem, náluk ez eltolódik, tehát vannak márciusban évzárók, vannak júniusban évzárók, és vannak szeptemberben évzárók, de azért ettől függetlenül a cégek nagy része decemberi záró, egyelőre még, ami azt jelenti, hogy az első negyed év az nagyon erősen arról szól, hogy kiértékeljük a múlt évet, ugye megjönnek az utolsó számok, minden területen, és utána leülnek az emberekkel egyénenként jó esetben beszélni, hogy akkor tavaly hogy volt, idén mi lesz, és hogy ebből mit értetek el, vagy ti hogy látjátok a piacot. Tehát ez lenne az észszerű, hogy így mindenkivel leülni, meghallgatni őt is, tehát hogy azért ez nagyon fontos, hogy valami miért sikerült, miért lett túl teljesítve, vagy éppen miért lett alul teljesítve, ahhoz a dolgozó is hozzászólhasson, és elmondhassa a véleményét. De ez fontos.
Ez a bizonyos teljesítményértékelés.
Így van, így van, így van.
Csak ez sem mindig jól.
Hát ez igen, tehát mindenki.
Életem legkeményebb teljesítményértékelése volt, mikor behívott a vezetés, ott ült velem szemben négy ember, leültettek, és mondták, hogy mi is fogunk értékelni, de akkor először tessék, mondd el a véleményedet az idei évről. És akkor innentől költői kérdés merült fel bennem, hogy ki az, aki ilyenkor neki mer rongyolni a vállalat felső vezetésnek, hogy hát ez lett elszúrva, ez nekem így nem tetszik, stb. Mert hogy utána deklaráltan az volt, hogy teljesítményértékelés, és utána a bónusz meghatározása.
Aha.
Tehát ez például ez egy ilyen nagyon idegen helyzet, mert ugye nem mered kritizálni a vezetőidet, mert akkor meg azt mondják, hogy ja, hogy akartam adni egy kis bónusz, de hogyha te ilyen impertinens álláspontot foglalsz el, akkor én nem fogom ezt neked megadni.
Hát igen, de általában ilyenkor arra kell figyelni, ugye ez egy kommunikációs forma, és valahol nem csak az, hogy erre kell figyelni, hanem ez tényleg így is van, hogy nem a vezetőinket kritizáljuk feltétlen akkor, amikor mi nem éltük el az éves értékesítési tervünket, vagy bármilyen tervünket, hanem ott inkább lehet, hogy folyamatokat lehet kritizálni, vagy módszereket, amit a cég közösen hozott létre, nem feltétlen az a szemben ülő egy szemvezető vagy kettő, hanem akár közösen hoztuk létre, de nem biztos, hogy működött. Tehát inkább azokra kell koncentrálni, hogy amivel elértük, vagy nem értük el, azok mik azok a rendszerek, folyamatok, és innen megközelíteni. Nem az embert kell bántani, mert ráadásul a magyar ember az egy borzasztóan érzékeny, emocionális emberfajta, ami azt jelenti, hogy nagyon magára veszi. Tehát még akkor is, hogyha nem tudja, hogy ez nem róla szól, de mégis azt mondja, hogy ez rólam szólt, és engem sértett meg vele. Ez különben fordítva is igaz, tehát amikor a másik oldalról jön a kritika.
Igen. És a magyar ember borzasztó anyagias is, tehát azon is meg tud sértődni, nem annyi fizetésemelést, vagy nem annyi bónuszt kap, mint amennyire ő számított.
Vagy mint a másik.
Hát igen, most persze meg tudunk sértődni, de ezért nagyon jók azok a konkrét rendszerek, ami alapján nincs félreértés. Tehát ha ennyit érsz el, akkor ennyit fogsz kapni. Ha annyit érsz el, akkor annyit fogsz kapni. Tehát, hogy nagyon, nagyon meglegyenek nagyon pontosan a számok, az szerint, hogy ha ezt csináltad, akkor ennek ez lesz az eredmény, és mindenki számára. Volt olyan ügyfelem, aki tényleg a dolgozóinak az összes szintjén képes volt létrehozni olyan rendszert, ami alapján évvégén értékelni tudta őket. Ami mondjuk egy asszisztensnél, vagy egy háttérdolgozónál, aki az irodában dolgozik, azért jóval nehezebb, mert egy értékesítés az egyszerűbb, mert van egy értékesítési terv, és azt vagy elértük, vagy nem értük el, de, de mondjuk van egy csomó olyan pozíció, amiben tényleg már ilyen nagyon szofisztikáltan kell kitalálni, hogy mi alapján.
Hát igen, a portás éjjeli őr, ugye, hát az milyen?
Hát igen,
de mit tudom én... alapján értékeljük.
Hát így van, és hát mondjuk mondhatjuk azt, hogy mennyire fogadta kedvesen az embereket, mennyire figyelt oda, hogy normálisan van felöltözve, hanyatszorra veszi fel a telefont, tehát neki is
de
van
egy... Szubjektum nagyon, nem? Talán a telefonfelvétel kivételével.
Hát teljesen azért nem, mert hogyha ott elmegy naponta 50 ember, és azért nem tudom, minden nap hárman megjegyzik, hogy milyen mufurc ez a portás, akkor aha, azért annyira nem szubjektív ez, csak de ki kell találni azokat a pontokat, ki lehet mindenkire, ez egy munkás feladat, ez a HR-esek feladata, ahol van HR, hogy kitalálják mindenkire, hogy neki hogy értékelhető a munkája. De mindenképpen fontos az értékelés és a visszajelzés, nem csak azért, mert hogy a bónuszunknak ez az alapja, hanem azért is, hogy tényleg kapjunk a munkánkról visszajelzést, és mi is adhassunk arról, hogy szerintünk hol lehetne esetleg javítani. Vagy én nagyon fontosnak tartom azokat, hogy azokat átbeszélni egy ilyen beszélgetés során, hogy milyen tréningeket szeretne valaki, és ez nem biztos, hogy feltétlen szakmai tréning, hanem szerintem ezekről már beszélgettünk itt veletek, igen, hogy lehetnek olyan tréningek is, ami lehet, hogy nekem egy hobbi inkább, de nekem, én úgy érzem, hogy az én személyiségemet az fejleszti, az nekem jó, és nem kell ettől megijedni, hogyha erre van keret és lehetőség, akkor engedni kell az embereket, mert őket épp abban a pontban az fogja motiválni. És ami nagyon nehéz, ez ugye mindig vezetőkkel beszélgetünk, mindenkit más motivál, és ez a legnehezebb a vezetésben. Tehát nem lehet sablonokat húzni egy cégre, hanem meg kell próbálni egyénenként a vezetőnek az embereit megismerni, és kitalálni, hogy mi az, ami motiválja. És ez azért lényeges, mert ugye mindig mondjuk, hogy a pénz, egy csomó embert nem a pénz motivál egy bizonyos életszakaszában, egy másik életszakaszában meg igen. És ezt is észre kell tudni venni egy vezetőnek, hogyha mondjuk van egy dolgozója, aki 10 éve ott dolgozik, akkor lehet, hogy az első 5 évben még nem érdekelte a pénz, de a második 5-ben már fogja, meg közben született 2 gyereke, meg házat vásárolt és hitele lett. Tehát ezeket közben is tudni kell rugalmasan kezelni, ez mindenképpen fontos. És ilyen juttatás lesz különben a home office egy picit.
Ugye? Na igen, erre térjünk át, mert... Igen. Mi ingatlan piaci rovat, és nagyon jó, hogy beszélünk, mert hogy ingatlan piaci rovatunkban maguk az ingatlan fejlesztők mondogatják azt, hogy egy csomó irodaház üresen áll, hogy a jövőben rugalmasabban kell ezt az irodabérletet kezelni, mert hogy a home office az ilyen mindennapjaink részévé válik, legalább egy héten 2-3 alkalommal, hogy inkább a közösségi terek lesznek a dominánsok sem, mint az egyéni munkavégzőhelyek. Tehát, hogy az ingatlan piac felfigyelt bizonyos HR változásokra. Ezért kérdezném, hogy te is így gondolod ezeket, hogy a home office az megmarad, és az irodaházakra a korábbiakhoz képest már nem olyan mértékben lesz szükség?
Illetve máshogy, ugye egy rugalmasabb hely kihasználás, igen, és ahogy András is mondta, a közösségi terek szerepe nőhet meg.
Igen, ez biztos, hogy így van. Amit most érdekes, egy kicsit egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy visszakozást látunk, hanem azt hiszem az emberek egy része belefáradt a home office-ba. Tehát, hogy ugye volt először a vírus kezdetén egy ilyen, akkor ez a muszáj volt, ugye mindenkit bezártak, és akkor hazaküldtek, és nem tudom én. Utána volt egy szakasz, amikor volt, örültünk, mert de jó, mert a gyerekért időbe lehet menni, és aztán jöttek azok, amikor egy picit rájönnek emberek, hogy nekik ez nem annyira való, ezt ők mégse annyira szeretik, ők inkább bejárnának, stb. Hogy én valahol a közepén látom a megoldást, egy pár hónap múlva biztos okosabbak leszünk, amikor mondjuk felszabadítják azt, hogy most már szabadon lehet jönni-menni. Azt érdekességképpen hallottam valóban a héten az ingatlan rovatotokban, hogy milyen alacsony százalékot mondtak, hogy mennyi a kihasználatlan.
Egy hallgató írta, én szerintem az nagyon extrém volt, nem tudjuk, hogy hol, de egy 7 emeletes irodaházból, hogy 5 emelet le volt zárva, és 2 emeleten ilyen rugalmasan használták a területet. Ez nem tudom, hol lehetett, de azért ez biztos,
hogy... Az ingatlan szakértőtök mondta, hogy az egész piac, nekem ez egy nagyon alacsony szám volt, aha, hogy mi a kihasználatlan, de valószínűleg ez azért van, mert ugye van egy csomó szerződés, ami 4-5 évig szól, és lehet, hogy effektíve ők most nincsenek bent, de azt az ingatlan piacon úgy veszik, hogy az ki van adva. És gondolom, hogy ez innen jön, mert valóban, amit mondasz Balázs, nagyon-nagyon sok irodaház, nem csak egy, nem csak kettő, emeletek üresek. Uh-huh. És én most kérdezgettem már így évvége felé az ügyfeleinket, hogy ki hogy lesz, hogy látja a jövő évet, és hát van, aki még mindig, még az egész 2021-et is azt mondja, hogy így fogják tölteni, vagy ilyen váltásban, tehát ez az egyik csapat megy egyik héten, a másik a
igen,
másikon,
igen, ez
vagy,
is jellemző.
Vagy napos megoszlásban, vagy nem tudom én, de hogy az a teljesen visszatérünk, az most egyelőre még azért nagyon, nagyon nincsen. Van, aki azt mondja, hogy majd talán tavasszal, de mondom, egyre többen mondják, hogy egyelőre még ez a 2021 szerintük ez így fog lemenni. Én a másik oldalt is látom, ugye a jelölti oldalt, én ott látok egy pici elfáradást ebben a történetben. Tehát, hogy még aki nagyon lelkes is volt, ott is van egy picit olyan, hogy tényleg akarom-e, tényleg így akarok-e mindig dolgozni, hogy ez ki fog alakulni szerintem, ez megint ugyanolyan, mint amit mondtunk, hogy ki mit motivál, vagy kit mi motivál. Van, akinek a home office a továbbiakban is egy nagy segítség lesz, és valóban egy kvázi kis bónusz, de van, akinek meg nem.
Igen, hát nekem én a 10. évet kezdem, úgyhogy nekem nagy változást nem hozott a tavalyi év, úgyhogy és az idei is úgy néz ki, hogy így fog telni. Na viszont van egy nagyon izgalmas kérdésünk, ugye, hogyha már a járványról beszélünk, ugye itt a vakcina, itt az oltás, és feldobtuk ezt a kérdést a hallgatóknak is, hogy vajon lehet arra számítani, vagy elvárhatja a munkavállalótól, hogy oltassa magát mondjuk a munkakörére hivatkozva, mert az olyan, vagy bármire hivatkozva, egyáltalán lehet-e ilyen. Egy hallgató írt nekünk, hogy nem mondom a cég nevét, de egy multinacionális termelő gyártó cégről van szó, ahol azt mondja, finoman jelezték már, hogy aki nem oltat, annak tipli, az egyszerű betanított melósnak is. Egyelőre ez az egy hozzászólásunk jött. Mi a helyzet? Mit gondolnak a HR-esek
miközben
erről?
Ez azért egy fontos terület, mert ugye bár a hivatalos kommunikációban senki sem oltás ellenes, tehát a politikusok egyikes és mindenki egészségügyi szakértőktől kezdve mindenki oltás, ezt mantrázza. A probléma azonban ez, hogy Európában nálunk a legmagasabb az a először várjunk egy kicsit ezzel az oltással, majd meglátjuk, hogy mi lesz, és ha minden rendben, akkor majd beoltatjuk magunkat, mentalitás uralkodik.
Hát igen, meg ha nézitek, nekem például meglepő volt, hogy ugye most volt az egészségügyi dolgozó, meg a tanároknak a tesztelése, és hogy milyen alacsony számba mentek el az emberek. Tehát, hogy nekem az is ilyen meglepő volt. De igen, az oltás is egy olyan, hogy nagyon sokan nem akarják valóban beoltatni magukat. Én azt gondolom, hogy kötelezni, tehát így nem fogják, nem tudom én, ilyen felsőbb szinteken kimondani, hogy a cégek kötelezzék. Viszont ilyet azért el tudok képzelni, amit a Balázs is mondta, amit a hallgató is írt, hogy azért lehet, hogy finoman fogják közölni, hogy be kéne oltatni magunkat.
De ez joguk van?
Hát jelen pillanatban nincsen, de nincsen, tehát egyértelműen nincsen, de mondom, ez azért valljuk be az, hogy a gyakorlatban mi fog működni, az egy másik kérdés, és azért lehetnek nem csak ilyenek, hogy most egy cég kitalálja, hogy ő azt szeretné, hogy oltassák be az emberek magukat, hanem vannak tényleg olyan pozíciók, tehát meséljünk egy nemzetközi értékesítési pozícióról, aki kvázi minden másnap másik országban van, hogy ott azért lehet, hogyha nem is az, hogy oltás, de tényleg ugye, ami most is megy, ez meg fog maradni, hogy ez a negatív teszteket magunkkal kell hurcolgatni. Uh-huh. Ami hát lehet, hogy egy picit azért érthető is. De az, hogy kötelezni őket, azt nem gondolom, hogy lehet, vagy egyáltalán ezt bárki be fogja így vezetni hivatalosan.
Igen, hát ezt így finoman fogják érzékeltetni, hogy a hallgató írta, és azért az egy érdekes helyzet, hogy ugye vannak fenntartások bizonyos gyártók bizonyos termékei iránt, mondjuk gondolunk itt az orosz vagy a kínai vakcinára, amiről mondják ugyan a szakértők, hogy biztonságos, de mindenki inkább az amerikai meg a nyugati vakcinára vár, oltásra vár, és ha ehhez képest mondjuk megjelenik a munkáltató, hogy kartársak, örömmel értesítem önöket, hogy nagy mennyiségű orosz vakcina érkezett cégünkhöz, és
a büfében átvehető, és János kartás.
Mindazokat, akik szeretnének továbbra is fizetést és bónusz kapni mi tőlünk, hogy látogassák meg oltó pontunkat a negyedik emeleten, Kovács kartásnő várja önöket.
Hát igen.
Ez egy nagyon érdekes helyzet innentől.
Igen, viszont szerintem annyiban azért ettől még nem kell rettegnünk, hogy lássuk be, hogy még azért közel nincs az, hogy olyan iszonyatosan sok oltóanyag lenne. Tehát nem véletlenül van az, hogy megvan, hogy megy egy sorba, hogy egészségügyi dolgozó, tanár, nem tudom, mert egyszerűen nincsen annyi oltóanyag még, és azért még szerintem nem is lesz. Tehát az, hogy egy cég kitalálja, hogy nála oltassa be az egész csapat magát, szerintem erre egyszerűen nem lesz még lehetőség. Tehát még hogyha ő ezt is szeretné, nincs még vakcina. Nincs annyi vakcina. Közben meg megy az idő, és ha az idővel ugye mindig nyerünk, az idő az azért néha tud egy csomó mindenben segíteni, ha közben azt látjuk, hogy a vírus meg éppen azért, mert részben emberek beoltatják magukat, részben meg talán reménykedjünk, hogy elfárad maga a vírus is, akkor lehet, hogy jobb helyzet alakul ki, és már az, aki először most még azt gondolta, hogy be kéne az egész csapatot oltatni, az már nem fogja. De az tény és való, hogy most is vannak olyan ügyfeleink, ahol ha be kell menniük az irodába, akkor minden egyes alkalommal, és ha minden nap be kell menni, akkor minden nap le kell tesztelniük magukat. Tehát ilyenek azért vannak.
Írta is egy hallgató korán reggel, hogy PCR tesztre kötelezték a céget, és amíg minden munkatársat le nem szűrnek, addig nem is indult el az idei munka.
Illetve amíg az eredmények meg nem jönnek, addig ők sem mehetnek be, igen.
Ha az oltás nem, akkor egyébként a PCR tesztet sem, vagy PCR tesztet sem lehet kötelezővé tenni?
Én azt gondolom, hogy kötelezővé nem lehet tenni, tehát nincsenek erre hivatalos források, hogy kötelezővé lehet tenni, de ez azt gondolom, hogy mondjuk egy teszt, tehát az oltás azt mondom, hogy az egy necces, hogy kötelezővé tegyük. A tesztre azt gondolom, hogy az mindenkinek lehet az érdeke, és azért ezek tényleg nem ördöngőségek, hogy egy tesztet levesznek, hogy én nem gondolom, hogy ettől el kéne zárkózni. Hát azt már én túlzásnak tartom, ha valaki nem engedi magát teszteltetni.
Ez mégse az oltás, ugye?
És akkor hát azért mondom, ilyen... tehát, hogy ez...
Hát és a cég meg a munkavállaló érdeke, tehát azért egy magánembernek is érdeke, hogy tudja a családja, a szerettei érdekében, hogy ő most akkor, és ez inkább egy remek alkalom. Egy jó lehetőség sem, mint félni való, gondolom.
Nem, én abszolút ezzel értek egyet, tehát ettől nem kell félni, de valahogy különben én látom a saját ismerősi baráti körömben, és én nem tudom, a tesztől is egy csomóan itt tartanak, de szerintem részben azért, mert amikor ugye először megjelentek ezek a tesztek, akkor is mutogatták, hogy ezt hogy veszik le, és hogy így nem tudom én, az embernek az agyáig fölmennek, és akkor az ott hogy fáj, meg milyen kellemetlen. Tehát lehet, hogy inkább ettől félnek sokan, hogy ez egy hát nagyon gyanítom, kellemetlen igen. Vizsgálat.
Hát valószínűleg nem attól, hogy várnak az eredményre, de igen, egyébként két helyről is lehet, és a torokból nekem vettek, és az abszolút, mondjuk azt megúsztam, azt az orba nyúkálóst, azt lehet, hogy én sem örültem volna, de a torokból például abszolút semmilyen kellemetlen.
Igen, de mi például mi csináltuk ezt a málnézést, ezt az orba, és az se volt vészes, tehát ki lehet azért ezeket bírni, nem szörnyű dolgok, mert ráadásul most már nem ez van, amit ilyen nagyon hosszan bevezetnek, hanem csak tényleg ez az orrnyeregig, hát ez meg azért kibírható szerintem, tehát amikor az én gyerekem saját maga megcsinálta, akkor szerintem, és egy elég kényes gyerekről beszélünk, szerintem akkor ez egy felnőtt ember is ezt túl fogja élni. De valóban van a torkos, tehát de visszatérve, tehát én azt gondolom, hogy az oltást nem lehet kötelezni, és nem is fogják, a tesztre meg azt gondolom, mindenkit bíztatnék, hogy a saját maga érdeke is, tehát amit az András is mondott, hogy igenis, az a családját is védi, magát is védi, tehát én abban nem látok semmi rosszat. A home office különben még ahhoz egy mondatot, hogy az egy nagyon érdekes téma most a HR-eseknél is, hogy amikor viszont visszatérünk, akkor azt hogy szoktatjuk vissza az embereket, és majd erről lehet, hogy egyszer még beszélhetünk.
Feltétlen. Egyébként a hallgató szkeptikus azt írta itt a Facebook oldalunkon az egyik hallgatónk, hogy a home office nem egyenlő a karantén office üzemmóddal. Mert hogy ez most karantén office, de a home office az nem az, amit most csinálunk.
Nem, ez tény. Tehát, hogy mondjuk azért azt gondolom, hogy most már, amit itt szeptember óta megy, azért az már inkább hasonlít a home office-hoz, de valóban, ami tavasszal volt, az nem volt összehasonlítható. Ez tény. Tehát ezzel együtt értek.
Oké, Andi, köszönjük szépen, elfogyott az időnk. Okay, folytatjuk okay. A következő hóelei szerdán a HR perceket. Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot és eredményekben.
Köszönöm nektek
gazdag,
is, és a hallgatóknak is. Sziasztok!
Kívánunk ismét, szervusz, szia! Deák Andreával beszélgettünk, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával, gyorsan hírek jönnek, azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millás.
Kérem, gondolkodom, tehát vagyok 125 évnyi találmány és védjegye digitalizálódik végre. Aztán pedig megnézzük, hogy mi ír a tőzsdéken az év első pár napjában, volt-e valami kirobbanó tőzsdesztori az Erste piaci hotspotunkban, majd Kababik Jóska elmondja, ha volt ilyen.
HR percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunk.